a könyvtárszobát. Szerinte Adélének semmi baja nem volt, épp kitöltött magának még egy utolsó csészeteát. Utolsó csészeteát. Hát bizony, ez volt Adéle utolsó csészeteája, és ezután eltelt vagy 20 perc, amelyről senki nem tud számot adni, és csak azután lépett be a szobába Mary Dove, és fedezte fel a holttestet. És az alatt a 20 perc alatt. Nili felügyelő káromkodott magában egyet, és kiment a konyhába. A konyhaasztal mellett magába roskadtan ült Mrs. Cram. Mint egy kipukkadt légömb, minden harci szellem elszállt belőle. Jóformán meg sem mozdult a felügyelő belépésére. Hol van az a lány? Megjött már? Gladys? Nem, még nem. Nem is jön az meg 11 előtt. Elkészítette a teát, mint hallom, és bevitte? Én ugyan hozzá nem nyúltam semmihez, felügyelő úr. Isten a tanúm. És alig hinném, hogy Gladys valami komosságot művelt volna. Nem olyan fajta lány az. Derékteremtés, ha ostoba is, de egy szikra gonoszság sincs benne. Nem. Milli felügyelő sem tartotta Gladys gonosznak, és nem tételezte fel róla, hogy bárkit megmérgezne. A ciánkálig különben sem a teáskannában volt. De vajon miért ment el szó nélkül? Hisz, mint hallom, nincs ma kimenője. Nem, felügyelő úr, holnap volna kimenős. Talán Cramp? Mrs. Crampba visszatért a harciasság. Megint felemelte a hangját. Crampot hagyják ki a dologból. Crampnak semmi köze az egészhez. Háromkor ment el. Most már hálát adok érte az égnek. Épp úgy semmi köze a dolgokhoz, akár csak Mr. Percivalnak. Percival épp az imént tért haza Londonból, és az elképesztő tragédia hírével fogadták. Én nem vádoltam Crampot, mondta szeliden Nili. Én csak azon tűnődöm, vajon ő tudott-e Gladys terveiről? A legjobb harisnyáját húzta fel az a lány, mondta Mrs. Cramp. Biztos, hogy valamiben sántikált. Nekem elhihetik. Nem is készített szendvicseket uzsonnára. Bizony, rosszban sántikált. Na meg is kapja tőlem a magáét, ha hazajön. Ha hazajön. Nilinek kényelmetlen érzése támadt. Hogy lerázza, felment Adéle Fortescue hálószobájába. Fényűző budoár, rózsaszínű brokát kárpit, óriási aranyozott ágy. A szobából ajtó nyílt a fürdőszobába, a fala tükör, a süllyesztett porcelánkád orchidea színű. A fürdőszoba túlsó oldalán ajtó nyílt Les Fortescue öltöző szobájába. Nili visszament Adéle hálószobájába, és a túloldali ajtón át az asszony nappaliába. Az Empire stílusban bútorozott szobát rózsaszínű szőnyeg borította. Nili épp csak végigfuttatta rajta pillantását. Ezt a szobát már előző nap tüzetesen átvizsgálta, különös tekintettel a kicsiny, elegáns szekreterre. Hanem egyszeriben felébredt a figyelme. A süppedő rózsaszínű szőnyeg kellős közepén kis göröngyöt pillantott meg. Nili odalépett, felemelte. A göröny még nedves volt. Körülnézett. Lábnyomok sehol. Semmi más, csak ez a darabka nedves föld. Nili felügyelő körülhordozta tekintetét Gladys Martin hálószobáján. Elmúlt már 11 óra. Cramp fél órája tért haza, de Gladys még nem mutatkozott. Nili felügyelő körülnézett. Lehet, hogy Gladys megtanították a jó szobalány kötelességeire, de annyi bizonyos. Természettől ugyancsak lompos jószág lehet. Ezt az ágyat csak nagy néha vetik be, gondolta Nili, és a szobát még ritkábban szellőztetik. De hát most nem Gladys jó vagy rossz szokásait fértatta. Ehelyett gondosan végigvizsgálta a ruhatárát. Jobbára olcsó, szánalmas holmi volt. Nem igen akadt közte jó minőségű, időálló darab. A korosodó Ellen, akit Nili magával vitt Gladys szobájába, nem sok segítséggel szolgálhatott. Nem tudta, milyen ruhái vannak Gladysnek, nem tudta, hiányzik-e a szobából valami, és ha igen, mi. Nili a ruhák és a fehér nemű után a fiókos szekrény tartalmát vette szemügyre. Itt tartotta Gladys a kincseit. Akadtak itt képes levelezőlapok, újságkivágások, kötésminták, kozmetikai szabásvarrási és divattanácsok. Nili felügyelő mindezt kétféle kategóriába osztályozta. A képes levelezőlapok bizonyára olyan helyekről származtak, ahol Gladys a szabadságát töltötte. Három Bert aláírású lapakat közöttük. Bert vélhetőleg az udvarló, akit Mrs. Cramp említett. A gyakorlatlan írással írt első lapon ezt olvasta Nili. Nagyon-nagyon hiányzol. Sokat gondolok rád, Bert. A második így szólt. Sok szép lány van itt, de te mindegyiknél külön vagy. Ne felejtsd el az időpontot. És az se, hogy aztán már minden rendben lesz, és boldogok leszünk. A harmadikon mindössze ennyi áll. Ne felejts, bízom benned, csókol B. Ezután az újságkivágásokat vette sorra Nili. Ezeket három csoportba sorolta. A divat és kozmetikai tanácsok kerültek az elsőbe, a másodikba a filmsztárokra vonatkozó cikkek, képek. Glédis nagy mozirajongó lehet. A harmadikba pedig Glédis szertágozó érdeklődésének újabb bizonyítékaként beszámolok a tudomány legújabb csodáiról. Akadt itt cikk a repülő csészealjakról, titkos fegyverekről, hazugságvizsgáló készülékekről és az igazság kiderítését célzó csodagyógyszerekről. Századunk mágiája, gondolta Nili, de az egész szobában nem talált semmit, ami nyomra vezethette volna Glédis eltűnését illetően. Naplót nem vezetett a lány. Erre persze Nili nem is nagyon számított. Nem akadt befejezetlen levél, semmiféle utalás olyasmire, amit esetleg Glédis láthatott, és aminek bármiféle köze lehetett Rex Fortescue halálához. Akármit látott Glédis, akármit tudott Glédis, ennek semmiféle látható nyoma nem akadt. Sem annak, hogy miért hagyta a lány a második tárcát délután a halban, s hogy miért tűnt el ő maga olyan hirtelen. Nili sóhajtott, aztán kiment a szobából. Az ajtót becsukta maga mögött. Épp lefelé indult a keskeny csiga lépcsőn, amikor rohanó lábak dobaja hangzott fel az alanti lépcsőfordulón. Héj őrmester izgatott ábrázata mámult fel rá a lépcső aljából. Az őrmester zihált. Felügyelő úr, lihegte. Felügyelő úr, megtaláltuk. Megtalálták? A másik szobalánynak, Ellennek eszébe jutott, hogy kint maradt a kiteregetett ruha az udvarban a ház mögött. Kiment zseblámpával, hogy leszedje, és majdnem orra bukott a hullában. A szobalány holttestében. Megfojtották. Egy harisnyával. Órák óta halott, alig ha nem. És felügyelő úr, kérem, valaki igen gonoszul szórakozik. Annak a lánynak egy ruhacsipeszt raktak az orrára. Az idős hölgy a vonaton sorra elolvasta a három reggeli lapot, és szép csendesen összehajtva letette maga mellé az ülésre. Mind a három lap ugyanazt a főcímet hozta az első oldalon. Szó sem volt már arról, hogy az esemény valahol az utolsó oldalon bújt volna meg, holmi apróbetűs pársoros kis hírben. Tiszafa kunyhó, hármas tragédiája. Egész oldala szenzáció volt valamennyi lapnak. Az idős hölgy egyenes derékkal ült, kinézett a vonat ablakán, ajkát összeszorította, rózsás, ráncos arcán szomorúság és helytelenítés tükröződött. Miss Marple a reggeli vonattal indult el Szent Mary Meadből. Azután átszállt a londoni gyorsra, a fővárosba érve átvitette magát egy másik pályaudvarra, ahonnan most már útjának célja, Bédonhíd felé zakatolt vele a vonat. Az állomáson taxiba szállt, és Tiszafa kunyhóba hajtatott. Miss Marple olyan aranyos, rózsás arcú, hófehérhajú, régi módi öreg dáma volt, hogy könnyű szerrel bebocsátást nyert az ostromot erődhöz hasonlatos házba. A rendőrség útszolván karhatalommal szorította vissza a sajtótudósítók és a fotóriporterek ostromát, de Miss Marple taxiját szó nélkül tovább engedték, hisz aki csak ránézett az idős hölgyre, azonnal látta rajta, hogy a család rokona. Miss Marple gondosan előkészítette már a viteldíjat, elbocsátotta a taxit és becsöngetett. Krám nyitott ajtót. Miss Marple gyakorlat pillantással mérte fel a komornyikot. Nem néz a szemembe, gondolta Miss Marple. Ez az ember borzasztóan fél. Krám pedig magas, idősebb hölgyet látott, régi módi tweed kosztümben, kötött sállal és toldíszes filc kalapkában. Az idős hölgy terjedelmes kézitáskát tartott. Jobb napokat látott bőröngyét maga mellé állította. Krám volt annyira gyakorlott komornyik, hogy a tisztesen kopott külső mögött is meglátta az igazi úri hölgyet. Elővette hát legudvariasabb mosolyát. Parancsol, asszonyom! Beszélhetnék a ház úrnőjével? Kérdezte Miss Marple. Krám hátralépett és bebocsátotta. Felemelte a bőröndöt és bevitte a halba. Nos, asszonyom, mondta aztán bizonytalanul, nem tudom, hogy voltak éppen kicsodát. Miss Marple kisegítette. Azért jöttem, hogy arról a szegény lányról beszéljek, akit megöltek. Glédis Martinról. Ó, igen, asszonyom, értem. Nos, akkor talán elhallgatott és a könyvtár szoba ajtaja felé pillantott, amelye épp akkor lépett ki egy magas fiatal nő. Itt van Mrs. Lance Fortescue, asszonyom, mondta. Pat előre lépett. Egymásra néztek Miss Marple-le. Miss Marple kissé meglepődött. Nem várta volna, hogy ebben a házban olyas valakit lát, mint Patricia Fortescue. A ház belseje nagyjából megfelelt elképzelésének, de Pat valamiképpen nem illett bele. Glédiz miatt, asszonyom, magyarázkodott Kramp. Pat kissé tétovázva szólalt meg. Volna szíves befáradni ide? Itt magunk leszünk. Bevezette Miss Marple-t a konytárszobába. Esetleg beszélni kívánna valakivel? Kérdezte Pat. Mert én nem igen hiszem, hogy a segítségére lehetek. Mi csak néhány napja jöttünk haza a férjemmel Afrikából. Igazából nem is nagyon ismerjük a házat. De szólhatok valamelyik sógornőmnek. Miss Marple első látásra megkedvelte ezt a teremtést. Tetszett az egyszerűsége, a komolysága, és ismeretlen okból megsajnálta. Fakóhúzatú öreg bútorok, kutyák, lovak. Ilyen háttér illenének ehhez a fiatalasszonyhoz. Nem ez a rikító új gazdag berendezés. A Szent Méri mit környékén rendezett lovas bemutatókon Miss Marple sok petet látott már, és jól ismerte ezt a fajtát. Mintha rég ismerni ezt a szomorú szemű fiatalasszonyt is. Igazából nagyon egyszerű a dolog, magyarázta Miss Marple, miközben lehúzta és gondosan kisimogatta kesztyűjét. Ugyanis az újságban olvastam, hogy Gladys Martint megölték. Én meg persze nagyon jól ismertem. Odavalósi, ahol lakom. Sőt, én tanítottam be szobalánynak. Na és ha ilyen iszonyú dolog történt vele, úgy éreztem, igen, úgy éreztem kötelességem eljönni és megtudni, tehetek-e valamit. Igen, mondta Pat. Természetesen értem. És valóban értette. Magától értetődőnek, mi több, szükségszerűnek érezte Miss Marple cselekedetét. Igazán nagyon jó, hogy eljött, mondta Pat. Itt úgy látszik, nem igen tudott róla senki, hogy kik a rokonai, meg ilyesmi. Természetesen, bolintott Miss Marple, különben nincs is rokona. Árvaházból került hozzám, a Szent Ágnes intézetből. Nagyon rendes hely, csak szegényeknek borzasztó kevés a pénzük. Mi igyekszünk segíteni a lányoknak, betanítjuk őket, effélék. Gladys 17 esztendős korában került hozzám. Megtanítottam felszolgálni, ezüstöt tisztítani, meg minden egyéb hasonló munkára. Persze nem maradt nálam sokáig, mind kiröpülnek. Amint szerzett egy kis gyakorlatot, elszegődött egy kávézóba. Mindígy vannak vele ezek a lányok. Azt hiszik, ott szabadabb, vidámabb élet vár rájuk. Lehetséges. Én nem tudom. Én nem is ismertem, mondta Pat. Csinos volt? Ó, nem, mondta Miss Marple. Egyáltalán nem. Mindig nyitva felejtette a száját, és rengeteg pattanása volt. És szánalmasan ostoba volt szegényke. Nem hinném, folytatta elgondolkodva Miss Marple, hogy barátai lettek volna. Pedig a férfiak borzasztóan érdekelték szegény lányt. De azok rá se néztek. A többi lány meg kihasználta. Kegyetlenség, mondta Pat. Igen, kedves, bólintott Miss Marple. Az élet sajnos kegyetlen. Az ember nem igen tudja, mit lehetne csinálni a glédizekkel. Nagyon szeretnek moziba járni, meg ilyesmi, és mindig lehetetlen dolgokra ábrándoznak. Talán ez is egyfajta boldogság. Azt hiszem, Glédiz csalódott a kávéházi és vendéglői munkában. Nem történt vele semmi lélegzetelállítóan izgalmas, és a lába is szörnyen tönkrement. Talán ezért jött vissza magánházhoz szolgálni. Nem tudja, kedvesen, mióta dolgozott itt? Pat a fejét rázta. Nem hiszem, hogy régóta. Talán egy-két hónapja. Pat hallgatott egy-két pillanatig, csak azután folytatta. Olyan rémes, olyan hiába való, hogy belekeveredett ebbe az egészbe. Azt hiszem, láthatott vagy észrevehetett valamit. Engem valójában a ruhacsipesz bánt, mondta szelíd hangján Miss Marple. Ruhacsipesz? Igen, az újságban olvastam. Valóban így történt, hogy amikor rátaláltak, egy ruhacsipesz volt az orrára csíptetve? Pat bólintott. Miss Marple arcát elfutotta a pír. Ez háborított fel engem annyira, ugye megérti, kedvesem. Micsoda kegyetlen, megvető gesztus. Ebből valahogy mindjárt elképzelem, milyen ember lehetett a gyilkos. Hogy ilyesmit csinál. Borzasztó gonosz dologán megsérteni az emberi méltóságot. Kivált, ha már végzett a szerencsétlennel. Azt hiszem, értem, bólintott Pat. Azután felállt. Talán legyen szíves bejönni Néli felügyelőhöz. Ő vezeti a nyomozást. most éppen itt van. Azt hiszem, rokonszenvesnek találja majd. Annyira emberi. Pet hirtelen megborzongott. Valóságos lidérc nyomás az egész. Értelmetlen. Tébolyult. Nincs benne semmi. Összefüggés. Én ezt nem mondanám, szólt Miss Marple. Nem, ezt éppenséggel nem mondanám. Néli felügyelő fáradt volt. Elgyötörnek látszott. Három áldozat. Az egész sajtó ott csahol a nyomukban. A szépen szabályosan alakuló eset egyszer csak megbolondult. Adéla Fortescue, mindenki kedvenc gyanúsítottja, egyszerűen maga is áldozatul esik a felfoghatatlan gyilkossági ügynek. A végzetes nap estéjén a Scotland Yard helyettes főbiztosa magához hívatta Nélit, és a két férfi tanácskozása belenyúlt az éjszakába. Akármennyire megdöbbentették is az események, Néli a lelke mélyén mégiscsak holmi halvány elégtételfélét érzett. A feleség meg a szerető ábra túlságosan is kézenfekvő, túlságosan is egyszerű. Sosem bízott a nagyon is nyilvánvaló megoldásokban. És íme, az események igazolták. Merőben más szemszögből kell néznünk az egész ügyet, mondta a főnök, miközben hatalmas léptekkel rúgta a szobáját. Összevonta a szemöldökét. Az az érzésem, Néli, elmebajjal állunk szemben. Először a férj, aztán a feleség. Az eset körülményei belső munkára vallanak. Az egész valamiképpen a családban marad. Valaki, aki együtt reggelizett Fortescue-val, taxit rakott a kávéjába, vagy az ételébe, valaki, aki aznap a családdal uzsonnázott, ciánkálit rakott Adéla Fortescue teás csészéjébe. Valaki, akiben megbíznak, akit észre sem vesznek, vagyis családtag. Melyikük, Néli? Melyikük? Percival nem volt ott, mondta száraz hangon Néli. Ő tehát kiesik. Ezúttal is kiesik, nyomta meg a szót. A főnök szúros pillantást vetett rá. A hangsúly nem került el a figyelmét. Mire gondol Néli? Kivel ember? Néli arca kifürkészhetetlen maradt. Semmi, uram, igazán semmi, csak éppen nagyon is kényelmes ez így neki. Kicsit talán túlságosan is kényelmes. A főnök elgondolkodott, aztán megrázta a fejét. Arra gondol, hogy talán mégiscsak az ő keze van a dologban? De hogyan, Néli? Hogyan? Meg aztán, tette hozzá, a barátunk óvatos fickó, de nem buta. Látom, a nőket ki akarja hagyni a dologból, mi? Pedig nagyon is nőre van minden. Ellen Fortescue, Percival felesége, mind a kettő ott volt a reggelinél is, az uzsonnánál is. Bármelyik tehette. Nincs egyikben sem valami kis abnormalitás? Persze nem mindig látszik meg rögtön. Meg kellene nézni, nem álltak-e valamikor orvosi kezelés alatt. Néli felügyelő nem válaszolt. Mary Dawn járt az esze. Nem volt az égvilágon semmi oka, hogy gyanúsítsa, de hiába, mégiscsak visszatértek a gondolatai a rejtelmes fiatal nőhöz. Valami nem stimmelt. Valami halvány ellenségesség volt Mary Dawnban, és titokban mulatott rajta Nélin. Ezt Rex Fortescue halála után érezte. De vajon most hogyan viselkedik Mary Dawn? Kifogástalanul, mint mindig. Modora a régi, de most már nem mulat. Titokban sem. Talán az ellenségesség is eltűnt. És vajon egyszer-kétszer nem érződötte igen, igen-igen halványan csak félelem a lány magatartásában. Gladys Martin dolgában bizony súlyos felelőtlenség bűnös felelőtlenségében vétkes Néli. A lány bűntudatos szavarát egyszerűen a rendőrség kiváltotta normális reakciónak tulajdonította. Néli rengetegszer találkozott már efféle bűntudatos idegességgel. Csak hogy ebben az esetben többről volt szó. Gladys látott vagy hallott valamit, ami felébresztette a gyanakvását. Biztosan holmi apróság volt, annyira halvány, határozatlan, hogy a lány nem is akart beszélni róla. Most aztán már nem is beszélt többet a szerencsétlen jószág. Újra Tiszafa kunyhóban Néli felügyelő némi érdeklődéssel nézett az idős hölgy szelíd, komoly arcára. Először nem igen tudta, hogyan is beszéljen vele, de gyorsan elhatározta magát. Miss Marple még hasznos lehet. Őszinte makulátlan tisztességes teremtés, rengeteg ideje van, mint afféle idős hölgynek és jó szimata a pletykához, mint a legtöbb vén kisasszonynak. Könnyen kiszedhet mindenfélét a személyzetből, meg a Fortescue család hölgytagjaiból, amit ő meg az emberei ítéletnapig sem tudnak meg. Szóbeszéd, spekuláció, emlékek. Én ezt hallottam, ő azt látta, ez meg az, amazt gondolta, és ebből aztán kibontakozhatnak a valóságos tények. Néli felügyelő tehát elővette legudvariasabb modorát. Végtelenül kedves, hogy ide fáradt, Miss Marple. Kötelességem, Néli felügyelő. Az a leány az én házamban élt. Bizonyos értelemben felelősnek érzem magam érte. Végtelenül ostoba teremtés volt. Néli felügyelő fürkésző tekintettel mérte végig az idős hölgyet. Igen, bólintott azután. Valóban. Úgy érezte, Miss Marple a dolog lényegére tapintott. Nem is tudhatta, folytatta Miss Marple, hogy mit kell tennie. Ha ugyanis valami előadódott, jaj Istenkém, olyan nehezen tudom magam kifejezni, Néli felügyelő biztosította, hogy ő nagyon is jól érti. Egyáltalán nem tudta megítélni, mi fontos, mi nem. Erre gondol, ugyebár? Ó, igen, pontosan erre, felügyelő úr. Kegyed azt mondja, a leány nagyon ostoba volt. A felügyelő nyitva hagyta a mondatot. Miss Marple nyomban felvette a fonalat. Hiszékeny típus volt. Az a fajta, aki utolsó megtakarított garasát is odaadja egy csalónak, ha ugyan van megtakarított pénze. Neki persze nem volt, mert minden keresetét teljességgel, meg nem felelő ruhadarabokra költötte. Férfiak? Kockáztatta meg a kérdést a felügyelő. Borzasztóan vágyakozott már udvarló után, mondta Miss Marple. Igazából azt hiszem, ezért is jött el Szent Méri Mídből. Ott ugyanis nem győzte a versenyt. Igen kevés a férfi. Eleinte reményeket táplált a halkereskedő kifutójával kapcsolatban. Fred vidám fickó volt, minden lányhoz volt egy kedves szava, de ez természetesen nem jelentett semmit. Szegény Clédis persze nagyon elkeseredett. Hanem azért, úgy hallom, végül mégiscsak sikerült udvarlót szereznie. Néli felügyelő bólintott. Úgy látszik, értesüléseim szerint Albert Evansnek hívják. A leány egy üdülőtáborban ismerkedett meg vele. A fiatalember nem adott neki gyűrűt, semmi hasonlót, lehetséges tehát, hogy a lány találta ki az egészet. Bányamérnök az udvarló, ezt mondta a szakácsnőnek. Ez merőben valószínűtlen, jelentette ki Smartő. De persze, a fiatalember nyilván ezt mondta Glaviznek. Mint mondom, szegény lány mindent elhitt. Nem gondolja, felügyelő úr, hogy a fiatalembernek köze lehetett ehhez az ügyhöz? Néli felügyelő a fejét rázta. Nem, a fiatalember sohasem látogatta meg itt Clédiszt. Olykor egy-egy képeslapot küldött rendszerint valamelyik tengeri kikötőből. Bizonyára a balti vonal egyik járatán volt segédgépész, vagy ilyesmi. Nos, mondotta Miss Marple, minden esetre örülök, hogy szegény lánynak mégis volt egy kis szerelmi regénye. Hisz olyan rövidre méretett az élete. Miss Marple összeszorította ajkát. Tudja, felügyelő úr, én nagyon-nagyon haragos vagyok. Azután hozzátette, amit már Pat Fortescue-nak is mondott. Különösen, amiatt a ruhacsipesz miatt, mert az kimondhatatlanul gonoszság volt, felügyelő úr. Néli érdeklődéssel pillantott rá. Értem, Miss Marple, bólintott. Miss Marple mentegetőzően köhintett. Nem is tudom, bizonyára orcátlanság lenne, ha megkérném, nem segíthetnék-e önnek a magam igen szerény és attól tartok, igencsak nőies módján? Ez egy gyilkos, igen gonosz felügyelő úr, és a gonoszoknak el kell nyerni a büntetését. Manapság nem igen divatos ez a felfogás, Miss Marple, mondta komoran Néli. Én persze egyetértek kegyeddel. Az állomás mellett van egy szálloda, no és természetesen ott a golfszálló is, tűnődött Miss Marple. Azon kívül, tudomásom szerint ebben a házban él egy bizonyos Ramsbottom kisasszony, akit nagyon érdekelnek a külföldön tevékenykedő missziók. Néli elismerő pillantást vetett az idős hölgyre. Igen, bólintott, talán kegyednek sikerül elérnie valamit. Meg kell mondanom, én nem jártam nagy sikerrel az öreg hölgynél. Ön igazán végtelenül kedves, Néli felügyelő, mondta Miss Marple. Annyira örülök, hogy nem néz pusztán pletykaéhes tolakodónak. Néli felügyelő váratlanul elmosolyodott. Arra gondolt ugyanis, hogy Miss Marple egyáltalán nem felel meg a bosszúálló fúriákról alkotott képének. Márpedig, ha jól meggondoljuk, voltak éppen mégiscsak az. Az újságcikkek gyakran annyira eltúloznak mindent, mondta Miss Marple. Sajnos a legritkább esetben lehet pontosan értesülni a dolgokról. Kérdő pillantást vetett Néli felügyelőre. Pedig oly nagy segítség, ha az ember pontosan értesül a puszta tényekről. Itt bizony A puszta tények is meglehetősen különösek. Minden szenzáció nélkül a következő történt. Mr. Fortescue az irodájában lett rosszul, taxinmérgezés következtében. A taxin nevű mérget a tiszafa terméséből és leveleiből nyerik. Igen, kézenfekvő, bólintott Miss Marple. Lehetséges, mondta Neely, de a méreg eredetére még nincs bizonyítékunk. Egyenlőre, mondta némi hangsúllyal, mert a tekintetben számított Miss Marple hasznos közreműködésére. Ha a házban tiszafabogyóból kotyvasztottak valamit, Miss Marple bízvás rábukkant a nyomára. Az a fajta öreg kisasszony, aki maga is szívesen készít mindenféle likört, szíverősítőt, gyógyteát. Bizonyára pontosan tudja, hogy készül az ilyesmi. És Mrs. Fortescue? Mrs. Fortescue a könyvtárszobában teázott a családdal. Utolsónak Miss Eleni Fortescue a mostoha lánya állt fel az asztaltól, és hagyta el a szobát. Ő azt mondja, hogy amikor kiment, Mrs. Fortescue épp töltött magának még egy csészeteát. Mint egy 20 perc, fél óra, miután Miss Dove, aki házvezetői minőségben tevékenykedik, bement, hogy leszedje az uzsonnaedényt. Mrs. Fortescue akkor is a kanapén ült, holtan. Mellette egy teáscsésze, vagy negyedik teával, és az üledékében a vizsgálat ciánkálit mutatott ki. Amely szinte azonnal ható méreg, úgy tudom, mondta Miss Marple. Pontosan. Igen veszedelmesszer, susogta az idős hölgy. Majdnem minden házban tartanak ciánt, darázsírtáshoz, de én mindig nagyon-nagyon óvatosan bánok vele. Igen, helyesen, bólintott Néli felügyelő. Itt is találtunk egy csomaggal a kertész kunyhóban. Megint csak igen kézenfekvő, mondta Miss Marple. Azután megkérdezte. Evett is valamit Mrs. Fortescue? Ó, igen, nagyon kiadós uzsonna volt. Sütemény bizonyára. Vajas kenyér, zsemle, dzsem, méz. Igen, zsemle is, méz is, csokoládétorta és túróspite, és még egy csomó egyéb. Kíváncsian pillantott az idős hölgyre. A ciánkáli a teában volt, Miss Marple. Ó, igen, természetesen. Csak szerettem volna, hogyha úgy mondjam, képet tudok alkotni az egész uzsonnáról. Felett több jelentőség teljes, nem gondolja? Neely kissé megütközve bámult az idős dámára. Annak rózsapír futott az arcára, szeme csillogott. És a harmadik halál, Neely felügyelő. Nos, ott is meglehetősen világosan látjuk a tényeket. A Gladys nevű szobalány bevitte a könyvtárszobába a tálcát, a másodikat azonban már csak a halba. Ott letette és ott hagyta. Egész nap igen szórakozott volt, azt mondják. Ezt követően senki sem látta. A szakácsnő, Mrs. Crump úgy gondolta, hogy a leány belentés nélkül távozott egész estére. A véleményét azt hiszem arra a tényre alapozza, hogy a leány legszebb harisnyáját és cipőjét vette fel. Mrs. Crump azonban tévedett. A leánynak nyilvánvalóan egyszer csak eszébe jutott, hogy kint hagyta a száradó ruhát a kötélen. Kiszaladt érte, a felét nyilván le is szedte, amikor valaki hirtelen egy harisnyát kerített a nyaka köré, és megfojtotta. Kintről valaki? Kérdezte Miss Marple. Lehetséges. De az is lehet, hogy bentről. Valaki, aki kedvező alkalomra várt, amikor a lányt egyedül találja. A lány zaklatott volt, ideges volt, amikor kihallgattuk, de sajnos akkor nem fogtuk fel ennek a ténynek a jelentőségét. De hát hogyan is tehették volna? Kiáltott fel Miss Marple. Hiszen annyian viselkednek bűntudatosan, zavartan, amikor a rendőrség kikérdezi őket. Pontosan. Csak hogy ezúttal többről volt szó. Azt hiszem, Gladys meglátott valakit, aki valami szokatlan csinált. Nem hiszem, hogy nagyon határozott elgondolása lett volna, különben bizonyára megmondja, amikor kihallgattuk. Hanem a szóban forgó személy előtt valószínűleg elárulta ezt a tényt. És az illető felmért, hogy Gladys veszedelmes. Tehát megfojtottak Gladyst, és egy ruhaszárító csipesz bigyeztett az orrára. Susogta maga elé Miss Marple. Igen, az csak ugyan csúfúzás volt, szükségtelen komisság. Miss Marple a fejét rázta. Alig ha szükségtelen. Ez is beleillik a képbe, nem gondolja? Neely felügyelő kíváncsian merett az idős hölgyre. Nem értem egészen, Miss Marple. Hogy tetszik gondolni azt a képet?